Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon jó itt lenni, amikor már tudtuk, hogy jövünk majd Pécsre, akkor az atyákkal, püspök atyával, Robi atyával, Attila atyával beszéltük, hogy hol legyen a Rózsásfény ma este. Akkor gondoltunk a Havihegyi kápolnára, hiszen annak a közelében lakunk. Gondoltunk a Tettyére, minden szentek templomába, az is közel van. Gondoltunk a dzsámira, és akkor azt mondtuk, hogy legyen inkább a Szentes Egyházban. Úgyhogy izgatottan vártuk, hogy akkor érdemes volt-e ezt mondani az atyáknak, de érdemes volt. Úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagyunk, eljöttünk és imádkozunk. Akkor Margit nővér bemutatta Terézt, és ezt az egész dolgot, hogy Rózsásfény ma este, és hogy hallotta, hogy ágyán mondja az utolsó szavai, hogy ő kegyelmet szeretne adni nekünk, méghozzá sokat, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy rendkívüli nagy bizalomról tesz tanúságot, vagy pedig hazárdírozik. Szóval, hogy valaki azt mondja, hogy ő majd elmegy, és kegyelmet rózsásfényt fogja hullatni, és kérjük csak az ő közbenjárását, szóval, hogy hát vagy pókerezik az élető, és akkor talál, vagy nem talál, vagy pedig van benne valami olyan mély Isten kapcsolat és bizalom, amire építhetünk. Azért az ő élete, aztán az, hogy szentté avatják, majd egyháztanítóvá avatják, azt gondolom, hogy eléggé hát biztos alap arra, hogy tanuljunk tőle valamit a bizalomról. És hát kezdjük egy kicsit az életével, hogy én három fejezetben beszélnék, hogy három felvonásban a bizalom útjáról Teréz életében, és az a három felvonás a következő három lesz. Az első, hogy teret engedni a szenvedés megélésének. Teret engedni a szenvedés megélésének. A második, ráépíteni egy életet a hit tapasztalatára. Ráépíteni egy életet a hit tapasztalatára. És a harmadik, aktívan együttműködni a kegyelemmel, vagyis ráhagyatkozni. Akkor ez a három lépés lesz, amit talán ma kicsit ismerkedve Terézzel átgondolhatunk, és kérhetjük a kegyelmét, hogy ezen az úton vezessen bennünket. Az első, teret engedni a szenvedés megéléséhez. Na, jó kezdődik már megint a szenvedésre. Nem, hogy katolikus keresztények, azért remélem, hogy többségében itt hozzászoktunk, hogy ez téma a lelkiségben. Na, de hogy volt ez téma Teréz életében? Hát korai téma volt. Ugye ő az, aki nagyon korán elveszíti az édesanyját. Nagyon korán, 4 évesen. De még azt is mondhatnánk, hogy még előtte is van egy ilyen defekt, kiadják egy dajkának, hogy ő táplálja, szoktassa édesanyjának, nincs feje, és akkor így kezdődik ez a kicsi bébinek az élete. Aztán, amikor hazakerül, akkor 4 évesen, majd később elveszíti az édesanyját. De nagyon találékony lélek a kis Teréz, és azt mondja, hogy választok magamnak egy második édesanyját, méghozzá olyan gyorsan, hogy másnapra választja magának Paulint, a nővérét, hogy akkor ő lesz az én édesanyám. Igen, ám, de nincs vége a veszteségek sorozatának Teréz életében, hanem úgy folytatódik, hogy Paulin belép a Kármelben. Teréz 9 éves. Eddig még tartja magát. Eddig még tényleg úgy igyekszik, kötődik. És egyébként azt is teljesen elismeri, nyilván a Jóisten szín előtt egy nagyon mélyen élő családról van szó, és támogatják is nővére hivatását. Szóval elismeri a Jóisten szín előtt, hogy ez egy méltó az ő nővéréhez ez a döntés, ez egy méltó, ez egy magasztos hivatás. Szóval elismeri ezt ő, még gyerekfejjel is, de elkezd rettenetesen szenvedni. Először csak úgy nehéz viselni, hogy távol van a nővérem. Aztán pár hónap múlva egy rettenetes és folyamatos fejfájáson gyötrik. És aztán elérkezik az a pillanat, amikor elkezd remegni, reszketni, és szinte egy ilyen bénult, paralizált állapotba kerül, ágyban fekszik, mindenki imádkozik érte, mindenki hordozza őt, és rengeteg szeretettel veszik körül, és gondoskodással, és keresve azt, hogy az ő életében hogyan tudnának segíteni, minden módon kap támogatást, és nem elég, és hiányzik, és valami nagyon-nagyon-nagyon fáj. Ott van ez az emberi szeretet, és gondoskodás, és odafigyelés, mondhatnám, hogy maximális fokon a család részéről. A nővérek a Kármelben imádkoznak érte. És nem történik sokáig semmi. És aztán van egy pont az életében, vagy az életrajzában írja, hogy fekszik az ágyon, és mondja, hogy mama, hát nyilvánvaló, hogy honnan van ez a mérhetetlen fájdalom ebben a kicsi gyerekben. És hangosabban mondja. És mivel mindig ezt mondja, ezért a nővérei hát így tudják, hogy ezt szoktam mondani, tehát figyelnek rá, nyilván komolyan is veszik, és igyekeznek, és a következő nővére már így hallja is, és oda sírt hozzá. És mindenki tehetetlen. Mindenki a legjobbat akarja, és tehetetlen. És akkor azt mondja Teréz, bejönnek a nővérei, és egyszerűen próbálják vigasztani, nem megy, letérdelnek a szűzanya elé, a Mária szobor elé. És Teréz azt mondja, így írja az önéletrajzában, és mert nem találta semmilyen segítséget a Földön, és mert nem talált semmilyen segítséget a Földön, magáról írja Teréz, a szegény kis Teréz, égi édesanyja felé fordult, és tiszta szívéből imádkozott, hogy könyörüljön meg rajta végre. Ott van ez az emberi szeretet, és ott van ez a mérhetetlen fájdalom ebben a kicsi gyermekben, és akkor egy ponton, mivel nem tudja betölteni ez a gondoskodás, ez a szeretet, azt az űrt, ami benne tátunk, odafordul a szüzene felé. És akkor azt mondja a Teréz, olyan szépnek láttam, amilyen szépet életemben nem láttam még. Arcáról jóság és kimondhatatlan gyöngétség sugárzott, de az, ami lelkem mélyére hatolt, a szent szűz elragadó mosolya volt. És ekkor minden fájdalom elcsukult. Szememből két nagy könycsepp fakadt, s görgölve az arcomon, csendesen. De ezek a legtisztább örömkönnyei voltak. Ó, gondolta, a szent szűz mosoly volt, milyen boldog vagyok. Mi volt ez a lelki út, amit Teréz végigjárt? Mint mondtam, folyamatosan tapasztalja a szeretet és a gondoskodás. És azt gondolom, hogy ha egymás felé fordulunk, akkor ezt nem kell spórolni. Amennyit csak tudunk, tegyünk bele a kapcsolatainkban, a szeretetben, a gondoskodásban. Így is, úgy is végesek vagyunk, szóval, ha beleteszünk minden, hát, ahogy beletettek a nővérek és Teréz életében, lehet, hogy nem lesz elég. De ezzel legalább nem téveztünk, ezzel legalább nem hibázunk, hogyha annyit beleteszünk, amennyit csak tudunk. Teréz életét jellemzi ez a mély, szeretett közösség. És jellemzi egy nagyon erős kötődés és ragaszkodás. Aztán jellemzi az életét az is, hogy a veszteséget bizony-bizony ismétlődnek az életében, felbukkannak az életében. Aztán látjuk ezt a testi reakciót, akár a fejfájást, akár ezt a mély, tehetetlen állapotot, amiben van. Azt is mondhatnám, hogy lélegzett visszafolytva hordozza a sorsát. Akarja elfogadni a sorsát. Lélegzett visszafolytva. Lehet, hogy egy kicsit elfolytva is azt a fájdalmat, ami őt éri. És egyszer csak hangot kap ez a fájdalom. Egyszer csak hangot kap azáltal, hogy kimondja azt a fájdalmat, azt a hiányt. Mama, mama, mama. És erősebben mondja. Hangosabban mondja. Azt is mondhatnám, hogy elkezdni megélni azt a szenvedést, ami az ő sorsa. Mert ugye egészen más elviselni, megkörnyedni, megnyomorodni, lélegzett visszafolytva hordozni valamit, egy nehézséget, és egészen más belekiáltani ugyanezt a végtelenbe, és egészen más belekiáltani ezt a Jóistennek, vagy a Szűzanyának. Már nem tudok más, ezért felét kiáltom ki azt, amit hordozok. Hangot kap a szenvedésed. És azt gondolom, hogy ez az a pont az életünkben, ami valószínűleg mindenkinek így vagy úgy megvan. Valami valószínűleg megérkezik hozzánk, amit nem választunk, amit nem akarunk, vagy valamit elveszítünk, amit szerettünk volna mindig megtartani. És egy nagyon kritikus pillanat ez az életünkben, hogy és akkor ezzel mi van? Ezzel mit kezdem? Hogyan kezdem önmagyarázni? Kibújni alóla? Elmenekülni? Lélegzett visszafogva? Összehúzódni? Vagy azt mondom, hogy a szenvedés Terézzel együtt talán megélhető, hogy esetleg az élet felé tudok kiáltani belőle ezeken a törékeny pontokon. Miért? Azért, mert valahogy úgy vagyunk kitalálva, hogy szeretnénk örökre kötődni, örökre kapcsolódni, örökre elfogadottak és egészen elfogadottak lenni, és ugyanezt szeretnénk megélni, és talán-talán szeretnék felajánlani, felkínálni. És amikor ez van, ez a mély és végtelen vágy, akkor nehezen elégíthető ez ki véges pillanatokkal. És milyen érdekes az, hogy paradox módon az örökkévalóság kapuja ott nyílik meg Teréz számára, ahol az emberi tehetetlenség legmélyebb pillanatában van. Amikor már éppen a tesók sem tudnak mit csinálni, hogy hogyan vigasztalják, amikor ő sem tud mit csinálni. De mindannyian odafordulnak Isten felé. És ekkor tapasztalja meg Teréz ezt a mosolyt. És talán ez is csak mindannyiunk sajátja, nem csak az, hogy meg vagyunk jelölve valami fajta veszteséggel, vagy valami fajta szenvedéssel, de talán az is mindannyiunk sajátja, hogy valami mosoly az Istentől egyszer megérkezett hozzánk. Hogy valami mosoly az Isten jelenlétéből megérkezett. Valami illat, valami fény, valami mosoly. Hogy az Isten gyöngétsége valahogy már megmutatta magát számunkra. És ez az óriási tudás Terésztől többek között, hogy ő erre a mosolyra építeni tud. Befogadja és épít rá. Egyszerűen talán itt kezdődik ez a hit tapasztalata. A hit tapasztalatára építeni. Már nem önmagára, már nem magára figyelve, hanem kinyílva valami a végtelenre. És átfordul ez a tapasztalat, a szenvedés tapasztalata a hit világában. Amikor ilyen tapasztalatunk van, mármint az, hogy valamit nem adott meg az élet, amit olyan jó lett volna, vagy esetleg valamit elvett, amit olyan jó lett volna, ha megvan, van egy ilyen tapasztalat az életünkben, akkor hát több utat is választhatunk arra, hogy ezzel mit kezdjük. Az egyik az, amikor párat mondok csak, hogy a mi értetnek a hálójában elickélünk. Ilyen jó sok mi értet felteszünk, de miért, de miért, de miért. Ez lehet úgy is, hogy ilyen analitikusan elemezzük a helyzeteket, meg az is lehet, hogy miért ezt mondogatjuk. Vagy magyarázkodunk, vagy okoskodunk. És ebben a hálóban, ebben a miért hálóban elickélünk. És ebben a miért hálóban, mivel mindenáron meg szeretné magyarázni ezeket a dolgokat, valahogy mindig a kontrollt erősen tartjuk az életünk felett, a helyzetek felett. És amikor nagyon erősen tartjuk ezt a kontrollt, és nagyon akarjuk tudni, akkor igazából olyan félválaszokat találunk, amik legtöbb esetben praktikusan másokat hibáztatnak. Miért? Hát azért, mert ő olyan volt, mert a helyzet olyan volt, mert másik olyan volt. És ez egyébként még inkább a fájdalmunkat növeli. Ott elickélünk, ebben a miért hálóban, és ebben nagyon sokáig és nagyon hatékonyan benne tudunk maradni ezekben a kelepcékben. De lehet olyan válaszunk is, hogy átadjuk magunkat, most úgy mondom, hogy a hiába valóság. Átadjuk magunkat a hiába valóságnak, nem kiáltunk. Nem kiáltunk bele a végtelenbe, ahogy bele kiáltott a rész. Nem kiáltjuk ki azt a valamit, ami bennünk van. Akár a fájdalom miatt, akár a szégyen miatt, tehetetlenség miatt, nem kiáltunk bele a végtelenbe. Lemondunk erről. Mert azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen bármi, ha bármit elvehet az élet, akkor jobb ezekkel nem is nagyon foglalkozni, nem is kell ezeket értékelni. Jobb az a pillanat, ami éppen van. Úgy, ahogy van, hogy használjam ki leginkább a saját érdekemre, hasznomra, elég ennyi. Lemondunk a végtelenről, hogyha ezt a hiába valóságot választjuk. Viszont ezen a ponton építhető erre a mosolyra, erre a mennyei tapasztalatra, az Istennek arra a valóságos, árnyalt, finom, szelíd jelenlétére, amit bizonyára valamikor már mutatott számunkra. Valahogyan vonzott ő bennünket már. És ez az a pont, azt gondolom, hogy bátorrá lehetünk, bátorabbak lehetünk kicsinyekben. Ez az a pont, ahol bátrak lehetünk törékenynek lenni. Ahol bátrak lehetünk annak lenni, akik vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, abban a pillanatban, amit átélünk, megélünk, érzünk, legyen az öröm már, vagy fájdalom, bármi. Lehetünk azok, akik vagyunk. Elég annyi a Jóistennek, hogy az, aki vagyok, ami vagyok, ezen a mai estén, aki vagyok, kiállhatok felé. Elég annyi a Jóistennek, hogy azt a törékeny valamit, aki vagyok, azt a véges valamit, aki vagyok, vele kiálltam a végtelenbe. És együtt élem meg a gyengeséget és a végtelen reményt. Ez talán a hit tapasztalatra épülő élet. Vagy azt is mondhatnám, hogy praktikus hit, vagy gyakorlati hit. Hogy van gyakorlati haszna, mondjam így. Hogy nem elmondom, elszavalom és méltatom az Isten kipán, hanem ráhagyatkozom. Hanem lehetek én az, aki vagyok kicsinek, és lehet ő az, aki Istennek. Megijedheti az ember törékenységet, és közben nem veszük el a végtelen szeretetnek a vonzását. Nem mondjuk le róla. Teréz a gyógyulása után aztán rengeteg hit tapasztalatról még beszél, de olyan érdekes ilyen szemmel is olvasni, hogy milyen sok tapasztalatán átragyog ez a kezdeti törékenység, ez a kezdeti gyöngesége. Hogyan nyit kaput a végtelen Istennek az a törékenység, amit ő a kezdetektől hordoz. Első áldozására készülve írja, lelki gyakorlatom alatt tapasztaltam, hogy olyan gonddal ápolt gyermek vagyok, amilyen kevés van a Földön, különösen az anyák között. Elhalmozzák szeretettel, gondoskodással, édesapja, testvérei, a hitoktatók. Aztán a Szent Áldozásról így beszél, éreztem, hogy szeretnek, és én is azt mondtam Jézusnak, neked adom magam. Törékeny, és mindig a végtelenre szavaz. Mindig a végtelen szeretetet választja, és egyre inkább. És aztán elérkezünk 14 éves korához, 1886-os karácsonyi kegyelemhez. Teréz megőrzi ezt az érzékenységét azért elég sokáig. Azt is mondhatom, hogy érzékenykedő. Ezt nem mondjuk, hogy hiszt is volt, de azt mondanánk lehet, hogy kicsit túl érzékeny. Lehet hiszt is. Jó, itt a nővér társai mindenki azt mondja, hogy mondjam nyugodtan, hogy hiszt is volt. Ők szakértők is, de ez szóval hiszt is volt. Tehát ma azt mondom nekem, hogy édes gyerekek, ne hiszőzzél már. És elérkezünk egy ilyen, tehát ott van ez a kegyelem, mint láthatjuk, hogy a kegyelem gyógyítja őt, de hát hiszt is maradna. Tehát nem az lesz, hogy utána már többet, semmi érzékenységet nem mutat, és ilyen mennyei glóriával két méterrel a menny fölött menny, föld-föld, repdes. Nem, hisztizik. És előkezik ez a karácsony, amikor is édesapja azt találja mondani, hogy Teréz indult fel a lépcsőn az emelet, és édesapja azt találja mondani, hogy milyen jó, hogy ez az utolsó karácsony, amikor el kell játszani ezt a Jézuskásat, mondjuk ki. Ő hozza az ajándékot. És meghallja Teréz. És akkor észreveszi a testvére, hogy Teréz meghallotta, hogy készül az egész család, hogy na, jó kis karácsony ez, nem tudom ki nélkül a karácsony, de milyen szokásos, hogy családi örömünket és egyben köszönt. Jó, azt szerintem másnál is volt már karácsonyok van, csak és Terézéknél. Oké, szóval értjük, tehát mindenki készül, hogy pont most fog megkészülni. Teréz megy fel a lépcsőn, meghallja, és ez az a pillanat, amikor egyébként neki aznak úgy leesett, hogy te jó ég, ez a Jézus, ez tényleg ilyen kicsike lett, olyan kicsike lett, mint én. És gondoljuk el, minden átfordul benne, és tudatosan. Szerintem várják a hisztit, szerintem ez csak a magánvélemény, lehet, hogy ő is várja magától, hogy most fog megint kitörni, és nem. És megfordul, azt mondja, hogy de hát Jézus, én kicsi lett, mint én, megcsinálhatom, hogy nem hisz. Akár nem is felhasználja. És nem megy mindenkinek puszítod, örül az egész család gödörben, hogy nincs hiszték. Szóval ez a karácsonyi kegyelem Terézni, amikor egyszer csak, hogy beérik ez az út. És egyébként nagyon szép, hogy akkor a szűzanya kapcsán beszél, azt mondja, hogy fokozatosan nevelt engem. 5 év volt, amíg beérett ez a kegyelem, ezt is írja. Tehát ennyi idő volt Teréz számára, amíg megérkezett, mondhatom azt, hogy a nagyfodúsághoz. Építeni, ez volt a második pontunk, egy egész életet a hit tapasztalatra, és valószínű évek lesznek, amíg beérünk amíg elég nagy lelkűvé válunk ahhoz, amilyen nagy lelkű volt a Jóisten velünk, vagy amilyen nagy lelkű folyamatosan a Jóisten velünk. És most érkezünk el a harmadik ponthoz, a bizalom. Együtt, egy aktív együttműködés a kegyelemben. Teréz ezt már a Kármelben írja, és az a tapasztalat, amit összegez, azt mondja, nagyon kíváncsi volt arra, hogy ha valaki egészen kicsi, azt mondja Jézus, jöjjön hozzám. Teréz nagyon kíváncsi volt, azt mondja, tehát jöttem, megsejtve, hogy megtaláltam, amit kerestem, és tudni akarván, én Istenem, hogyan válsz azzal az egészen kicsivel, aki felel a te hívásodra. És itt újra mit mond? Mind ahogy az anya ringatja a gyermekét, úgy vigasztalnak meg téged. Ez az ő tapasztalata. Felemeli az Isten. És azt mondja, keresni akartam valamit a modern kor világában élünk, már Teréz is abban élt, ami egészen Istenhez emel. Olyan, mint egy lift. Mi lehet ez? És ez nem más, mint a te karjaid, ó Jézus. A bizalom útja. Azt mondja, ehhez nem szükséges nagyobbodnom, ellenkezőleg. Azt kell, hogy kicsi maradjak, és hogy Isten egyre, és hogy egyre inkább az legyen. Ó Istenem, te megszégyeníted reményemet, én pedig irgalmadat akarok énekelni. Kérjük ezen az estén Teréz közbenjárását, hogy vezessen, hogy fogjon karon bennünket, hogy kísérjen minket a bizalom növekedésének az útján, akármelyik szakaszban is legyünk. Ha ott, hogy szenvedést hordozunk, akkor merjük az életet választani, a reményt választani ebben a szenvedésben, amiben éppen vagyunk. Ha felcsillan Istennek a mosolya, akár a szenteken, Szűzenen, vagy éppen Terézen keresztül, akkor lépjünk egyen tovább, és merjünk bizalommal építeni akár egy életet is, egy hit tapasztalatra. És hogyha tovább léptünk, akkor legyünk bátrak ráhagyatkozni arra a kegyelemre, aki kezdettől fogva kísér, megtart, életre hívott, és egészen az örök életét vezetni akar bennünket.